Tutajosunk, valljuk be bátran, nem sokat értett a horgászathoz, és még kevesebbet a halakhoz. Persze pecázott már imitt-amott gyermekded módon, de ez nem horgászat, és most csak abban reménykedett, hogy Matula sem tud sokkal többet a modern horgászatból, az orsó használat és a fárasztás gyakorlatából, de majd együtt rájönnek a nyitjára. Valami volt azonban Gyulában, amit nem lehet eléggé értékelni, és ez a kitartó lelkesedés volt, a vizek szeretete, ami szinte mámor volt már, és a hallatlan kitartás, megismerni mindent, ami körülötte élt és mozgott. Gyula hangtalanul elüldögélt a Dunapartján egy-egy horgász mögött, és éppen úgy izgult és szórakozott, mintha az ő kezében lett volna a horognyíl, bár izgalomra nem volt sokok, mert a pesti Dunában csak kivételes egyének fognak halat, valamikor a sötét, éjjel órákban, amikor az emberiség nagy része alszik. Elméletben azonban tutajosunk tudott mindent, és úgy beszélt a fárló kanárról, mintha csecsemőkorában azzal ette volna a tejbegrízt, és úgy ismerte a különféle giliszták használhatóságát, színét, szagát, talán ízét is, mintha pirimama azt csomagolt volna 10 óraira vajjal és zöld paprikával. Elméletben. Gyakorlatban azonban főleg legyekkel horgászott ártatlan küszökre, amelyeknek még 10 neve van, és egyszer fogott egy tenyérnyi keszeget, amely az idők folyamán egyre nőtt, sőt 1,5 kilós ponty lett belőle, melyet csak hosszas fárasztás után sikerült kiemelnie. Itt azonban sem az elméletnek, sem a fantáziának nem sok szerepe lehetett. Itt a vízparton csak valóságok voltak. Valóságos víz, valóságos nádas, kézzel fogható szúnyogok, és a legvalóságosabb, Matula.
Úszóra szerelje fel a horgot, aztán ha nem megy, megpróbálunk fenekezni.
Tutajosunk tisztában volt a kétféle horgászati móddal, de csak elméletben, és pirulni kezdett Matula ellenőrző figyelése alatt. Matula nézett hangtalanul és kegyetlenül, és Gyulának kengyel jutott eszébe.
A szabályt tudja, Ladó, de most dolgozza ki a példát.
Akkor volt ilyen csend, és kengyel nézett így a kezére, amint a kréta bizonytalan jegyeket rótt a táblán.
Hát ez nem megy,
mondta kengyel, azaz Matula.
Adja ide azt a zsinort. Hol az úszó? Ólom? Ez nagy, kisebbet. Ez a jó. Ide figyeljen, mert többször nem mutatom meg.
És Matula kérges, darabos kezében csodálatosan engedelmeskedett a finom nejlonfonál, helyére ment az úszó, az ólom, az orsó és minden.
Így. Kukac?
Abban a dobozban van.
Tűzzön föl egyet.
Gyula ezt már szépen megcsinálta, de a horognyelet elhárította. Először Matula bácsi próbálja meg.
Nem bánom. Talán ott a nád mellett.
Az úszó kirepült, és pontosan a nád mellett állt meg a vízen.
Jaj, Matula bácsi, milyen madarak ezek, kócsagok?
Kanalas gémek, nem látja a csőrüket. De most ne az eget nézze, hanem a vizet. Gémet akar ebédre enni? Mondhatom büdös, akármilyen szép fehér. Nézze!
Az úszó táncolni kezdett, aztán elmerült. Matula finoman meglendítette a nyelet, aztán az orsóhoz nyúlt. A hal ide-oda rohant a víz alatt, az öreg hagyta, hogy fáradjon, aztán felhúzta a víz színére az erősen szabadkozó combót.
Cigányhal, de jó íze van. Fogja a kiemelő hálót, és lassan tolja alája. Nagyon a szája szélén fogja a horog, ha a zsinórral emelem meg, kiszakadhat. Úgy, bele a haltartóba. Na most csinálja maga. Nyugodtan, finoman.
Az úszó ugyan nem oda esett, ahova Gyula akarta, de Matula meg volt elégedve.
Ott is jó helyen van.
Sok volt itt a hal, mert alig állt meg az úszó, már is táncolni kezdett, és Gyula olyan erővel vágott be, hogy az úszó messze hátra repült, s a horog beakadt a nádba.
Még egyszer,
mondta Matula türelmesen.
De ez nem béres ostor, mondtam, hogy finoman. Először akadjon be a horog. Megérzi, hogy mekkora hal van rajta. Ha kicsi, ki is lehet emelni. Ha nagyobb, az orsóval motollálja közelebb, amíg a kiemelő hálóval eléri.
Most egy kis nyugalmas idő következett. A nagy csapkodásra úgy látszik, szétrebbentek az óvatos halak, s az úszó mozdulatlanul állt, mintha nem is lett volna hal a vízben. A folyó felett szitakötők táncoltak, a nádas felett melegen remegett a levegő, és egy nagy barna madár imbolyogva szinte céltalanul keringett alacsonyan a nád felett.
Réti héja,
intett a fejével Matula.
Nagy betyár.
Ebben a pillanatban recsent az orsó, Gyula bevágott.
Jaj, de nehéz!
Az orsó berregve eresztette a fonalat, Matula pedig átvette a horognyelet.
Majd én.
És nehezen megállította az orsót, aztán kezdte visszatekerni a fonalat, de a hal nem hagyta magát. Ide-oda rohant a folyóban, s Matulának engedni kellett.
Megállíthatnám, de talán elszakítaná a zsinórt. Majd kifárad. Fene, a dolgodat rajtam nem fogsz ki. Micsoda motor van ebben.
Gyula reszketett az izgalomtól. Matula azonban reális férfiú volt.
Ha igaz, olyan ebéd lesz belőle, de olyan... Vadponty! Elhiheti, hogy vadponty. Az csinál ilyen parádét. Na, gyere, koma! A kiemelőt tartsa készen.
Matula végre felhúzta a halat a levegőre.
Csak nyugodtan, lassan, mert megugrik. Mondtam ugye, hogy vadponty. Nyurgapontynak is mondják. De azért van 2 kiló. Lassan, most már a miénk.
Matula végre felhúzta a halat a levegőre, és Gyula kiemelte a partra a szép halat.
Matula bácsi, gyönyörű volt. Ilyet még nem láttam.
Matula mosolygott.
Majd fog maga is. Tegye a haltartóba a compó mellé. Az ebéd már megvan. Hát én itt hagyom magát, mert dolgom van. Játszadozzon, tanulgasson, de ne kapkodjon. Jó óra múlva itt vagyok.
Gyula egyedül maradt, s az izgalmak lassan elültek benne. A ponty olyan zenebonát művelt a vízben, hogy világgá mentek a többiek, és az úszó reménytelen mozdulatlanságban lebegett. Ekkor már nagyon meleg volt. A nap, mintha az égből és a vízből egyszerre sütött volna, és tutajos levetette az ingét is. Lányfehér bőre csak úgy világított a parton. Szépen lebarnulok, gondolta, és a következő percben rendesen, szabályosan egy kis keszeget emelt ki a vízből.
Kár, hogy Matula nem látta, gondolta. Kár, hogy Bütyök nem látta. Kár, hogy az egész osztály nem látta.
És elfeledte a napot, összekaszabolt lábát, talpán a szúrás helyét, elfeledett mindent. A következő keszeget már a szákkal vette ki, mintha nagy hal lett volna, bal kezében tartva a nyelet. Gyakorolni kell, gondolta, és gyakorolta is, mert mire Matula visszajött, már 5 keszeggel több volt a haltartó hálóban. Rendesen, szákkal emeltem ki őket.
Okosam,
bólintott az öreg.
De most már vegye fel az inget, mert úgy felég, hogy az eget is bőgőnek nézi, ha ugyan el nem késett. Na mindegy. Hozzá kell látni az ebédhez. Vegye fel már azt az inget.
Matula bácsi, ebéd után kijöhetek?
Ebéd után szundítunk egyet, aztán másfelé megyünk. Nem horgászatból áll a világ, aztán ha mindig mákos rétes teszik az ember, a végén rá se tud nézni.
A kunyhónál nem változott semmi, csak az árnyékok rövidültek meg, és Csikasz most már úgy fogadta Gyulát is, mint akinek jogos a bejárás a nádfedelű szentélybe.
Tud tüzet rakni?
Hogy nem, Matula bácsi?
Jó, de előbb nézze meg, hogyan kell a halat megtisztítani. Eredj innen, Csikasz, úgyis a tied lesz, ami a tied.
A kiskutya azonban, nem hiába nőtt fel itt a nádasban, szintén a valóságokat szerette, és nem az ígéreteket, és csak akkor nyugodott meg, amikor a halak belső részeit bekebelezte.
Most már rakhatja a tüzet. A balta ott van a szelemenfán.
Mi? Tűnődött tutajosunk. Milyen fa? Talán szellem? És körülnézett. A kunyhó előtt 2 égerfa állt, odébb egy fűzfa, távolabb nyárfák. De szelemenfa... Melyik fán?
Szelemenfán, a gunyhóban, azon a vékony gerendán.
Ja, mondta Gyula, mintha rosszul értette volna, és Matula elnézően mosolygott.
Honnét hozzak fát, Matula bácsi?
Matula olyan széles mozdulatot tett, mintha az egész végtelen nádast Gyulának ajándékozná.
Ahonnan akar, van itt elég.
Gyulát elnyelte a sűrűség, ami körülvette a kis térséget. Kezében az elszánt balta, előtte, mögötte a puha rekettye bokrok szövevénye.
Pí! Szólt egy kis madár. Pí! Pí!
Látni azonban nem lehetett. A madarat sem, és a szúnyogokat sem, amelyek itt az árnyékban egyszerre muzsikálni és énekelni kezdtek.
Hús, vér, hús, vér!
És a szúnyog hajadonok, szúnyog menyecskék, szúnyog anyókák nekiestek tutajosunk mesztelen testrészeinek. A tűzifa kereső ifjút ugyanazon pillanatban körülbelül 20 helyen csípték meg, és Gyulát egyáltalán nem vigasztalta, hogy kizárólag nőnemű szúnyogok foglalkoztak vele, de talán nem is tudta, hogy a férfi szúnyogok nem is tudnak szúrni, és békésebbek, mint a férfiak általában.
Hey, – az anyátok!
– csapkodott Gyula, és Matula odanézett, ahol a rekettye bokrok nagyon mozogtak.
– Öszik már? – De majd megtanulja, hogy ilyenkor nem bokrok közé megy fáért az ember.
Gyula nem is maradt sokáig a szúnyoghölgyek szorgalmas társaságában, és tetemes vérveszteséggel sietve tört át a bokrokon, amerre világosabb volt a táj. Kiérve egy újabb tisztásra a vérszívók is elmaradtak, és itt már volt egy fűzfa, amely szinte kínálta vastag, elszáradt ágát.
Ehen, bólintott Matula a balta csapásokra felnézve. Ehen, használta lecke.
Tutajos mérgesen vágta az ágat, ami elég lesz az ebédfőzéshez, de visszafelé most már kinézett egy kis nyílást a bokrok között, ahol hazahúzta a fát.
Szúnyog nem volt,
érdeklődött Matula.
Millió! Mit csinálnak ezek ilyenkor a bokrok között?
Alusznak.
Hát ezek nem aludtak.
Ha felverte őket. Mérgesek voltak, mi? Nem is csodálom. Ha én felébredek, én is mindig éhes vagyok. Adja ide azt a baltát. A gúnyhó mögött van nád, abból hozon gyújtósnak, de törje rövidre. Így, mondta az öreg. Majd én megrakom, mert ezt is meg kell tanulni.
Pár perc múlva fellobbant a tűz, és ellökve a születés füstjét, sárga lángok nyaltak a bogrács alá. Később olyan illat lengett a kisedény körül, ami nem csak csikasz, de Gyula Lajos érdeklődését is erősen felkeltette.
Ez a halászlé, Matula bácsi?
Az lesz, de majd csak egy óra múlva. Megnézte, hogyan csináltam? Csak erős paprikát tettem bele keveset.
Szeretem, ha csíp, Matula bácsi.
Jó,
bólintott az öreg.
Aztán megegye. Addig elüldögélhetünk a gúnyhó hűsén.
Ezt azonban nem jól mondta Matula, mert árnyék ugyan volt a náttető alatt, de hűvösség annál kevesebb. Még csikasznak is kilógott a nyelve, aki az emberekkel szintén bevonult a kunyhóba, és időnként mérgesen kapott egy-egy erőszakos légy után. A nap ekkor már majdnem a tetőn volt, és ragyogásában elvesztek a lángok. Csak a víz zümmögése és gőzölgése mutatta, hogy a tűz lánggal ég. A madárvilág mozgása azonban a déli hőségben sem akadt meg, és Matula egyszer csak kimutatott a nádas fölé.
Látja? Ott a nyárfánál. Hát az a kócsag!
Mintha óriási hófehér pehely úszott volna a messzeség határán, aztán kanyarodott és leereszkedett.
Ott van a fészke, de már nagyok a fiai is.
Látta, Matula bácsi?
Három fia van, de máma nem érünk rá, időnk meg lesz elég. Majd otthon kérje el a messzelátót, mert ha közel mennénk, elbújnának a nádban.
A távcsövet?
Annak is mondják. Meg azért is jó lesz elhozni, mert a sast is meg akarom mutatni. A réti sast. Délután szokott érkezni arra a másik öreg nyárfára. Aztán már nem is nagyon megy sehova. Csak ül. Öreg már, egyedül van. Úgy gondolom, valahol lelőtték a párját.
És új párt nem szerez?
Nem. Csak egyet. Aztán már másikkal nem áll össze. Fordítok egyet a bográcsom.
Matula riszált egyet a kis bográcson, hogy ne törje a halhúst, és ehhez a művelethez elkísérte csikasz is.
Neked mindenütt ott kell lenned,
mondta az öreg inkább elismeréssel és szelíden kupán legyintette az érdeklődő ebet.
Ennek már az anyja is nálam szolgált, igaz az öreg anyja is. Az volt aztán a valódi kutya. Sose ugatott.
Hát?
Csak harapott. Azon kezdte. Kerülte is mindenki a gúnyhómat, mint a tüzet. Mert akkor még mászkált erre mindenféle ember, de most az új rendben, itt is új rend van. Most már megteszi ez a kutya is.
Csikasz a kutya szóra megcsóválta a farkát. Gyula kicsit meggörbítette a hátát az izzadt ing alatt.
Azt hiszem, kicsit leégtem.
Kicsit,
bólintott Matula.
Estére jó lesz bekenni. Nancsinak van valami jóféle olaja. Vigyázni kellett volna. Okos ember más kárán tanul. De maga még nem ember, csak gyerek.
Tutajosunk ezen kicsit elgondolkodott, és magában megállapította, hogy Matula szerint ő sem nem okos, sem nem ember, és egyáltalán nem okos ember.
Igen,
és ezért még csak nem is lehetett haragudni, mert ez mind valóság. Az öreg szelíden megmondta, amit gondolt, és az ő gondolatai között nem szerepeltek álomtutajok és képzeletbeli pontyok. Matula tányérokat vett elő a kunyhó mélyéből és két bádokkanalat. Az örgésre a kutya izgatottan figyelt és felugrott.
– Helyedre!
– mondta keményen az öreg.
– Nem szeretem, ha ilyenkor útban vagy.
Csikasz bánatosan ballagott a lánca mellé, és sóhajtva lehasalt, de szeme a tüneményes bográcshoz ragadt. Matula kimert Gyulának, aztán magának is.
– Hagyja kicsit hűlni. Ha nem elég erős, még adhatok paprikát.
Gyula azonban elég erősnek találta a levet, sőt, kissé túl erősnek is, de ezt nem mutatta.
– Ízlik!
– Csoda jó, Matula bácsi!
– lehelte Gyula, mert a hangját kicsit elvesztette a pirosan lángoló folyadéktól.
– Egyen hozzá ebből a hegyesből!
– nyújtott át Matula egy zöld paprikát.
– Ennek van még csak íze!
– Nem, nem, ijedezett Gyula, elég erős így is!
– Gyenge a legény!
– mosolygott az öreg.
– Én úgy szeretem, ha még a fejem búbját is csípi!
Tutajosnak azonban elég volt a csípésből a torok körüli részeken, és áttért a húsra, amely rendkívül ízletes és vajpuha volt, kellemesen enyhítve a paprikától izzó utakat. Aztán már szótlanul ettek, sőt, Matula akkor sem szólt, amikor óvatosan Csikasz is megjelent mellettük. Csikasz aztán, szálka ide, csont oda, megevett minden maradékot, de a paprikát ő is túlzottnak találta, mert a száját jobbról is balról is a fűhöz dörgölte.
Csípi!
Mondta Matula, és csak Csikasz érezte, hogy ez is valóság volt. Matula elővette egy ajándékszivart.
Nem gyújt rá.
Ó, köszönöm, nem, tiltakozott Gyula. Most nem, elálmosodtam.
Tette még hozzá, ami igaz is volt.
Hát, dűljön le, ott hátul van széna. Nincs olyan paplanos ágy, ami puhább lenne.
Gyula nézte még egy darabig a szivarfüst lenge játékát, aztán elnyomta az álom. Bár ez az álom nem volt kellemes. Azt álmodta, hogy hátát időnként tüzes vassal sütögetik, majd jóval később forró olmot csöppentettek a füle cimpájára. Erre már felébredt, és füléhez kapva újja véres lett, ugyanis elnyomott egy telthasú szúnyognőt.
Mi ez?
Szúnyog volt. Ide is bevetődik némelyik, de engem nem szeretnek. Fele tudja, tán öreg a vérem,
tűnődött Matula.
Kialudta magát?
Hát...
Jó, két órát aludt, de sokat mocorgott. Iparkodunk, hogy minél előbb bekenjen Nancsi. Úgy vélem, szükség lesz rá. Mindent itt hagyunk, csak a hátizsákot vigye haza.
Gyula Lajosnak nem tetszett ez a szó, hogy haza. Nem tetszett a fekvés, de a felkelés sem. A szandál törte a lábát, és nehezen igazodott útnak.
Most már enyhül az idő,
mondta Matula, és Gyula úgy érezte, hogy ennél már csak a pokolban lehet melegebb. Az üres hátizsák is fájdalmasan súrolta hátát, és általában a hajnali remények, mintha valami tompa ködben fuldokoltak volna. A délelőtti horgászat még nem vált emlékké, és nem szépült meg a holnapi vágy súlytalanságában, tehát Gyula Lajosunk a hontalan ziláltság verejtékében ballagott Matula után, aki megszokott ütemben rótta a gyalogutat.
Először azt gondoltam,
állt meg az öreg,
hogy még elmegyünk valahova, de most már nem megyünk. Az a hűsítő olaj úgy kell a hátának, mint egy falat kenyér. Innen már haza talál?
Gyula körülnézett. Talán.
Az semmi. Ráállítom arra az útra, amerre jöttünk. Arról le ne térjen, mert ha beleveszik a rétbe, ki nem talál egy hétig sem. Jobban nézem máskor körül, hogy merre jár.
Most már tudom, Matula bácsi, mondta később Gyula. Itt jöttünk ki, és ott a fa mellett...
Szilfa.
Szilfa mellett kanyarodik el.
Jól van.
Hát, nyújtotta kezét a fiú, köszönök mindent.
Matula vidáman parolázott.
Nincs mit. Holnap nem megyek be, mert maga is mással lesz elfoglalva, de holnap után hajnalban ott leszek.
Tutajosunk ezek után nekivágott a gyalogútnak, s amikor a szilfa mellől visszafordult, az öreget már nem látta sehol. Csak a rét zsongott körülötte, ringatva a tücskök muzsikáját, a méhek dongását, távoli madárfüttyöt, s mindez összeolvadt a magány megfoghatatlan egyedül valóságában. Gyula szinte megborzongott valami ismeretlen szépségtől, ami azonban valóság volt, ám bár ezt nem lehetett sem megfogni, sem elmondani, hiszen úgy sem értette volna meg senki. Szinte öntudatlanul ment hazafelé, és egy szürkegém már ismerősként szállt el felette. Csak azt nem tudom, töprengett a fiú, hogy mivel leszek én holnap elfoglalva.
Elég korán megjöttél, Gyuluskám, simogatta meg Nancsi néni. Hát szép volt, fogtatok halat?
Szép volt, és halat is fogtunk, tette le Gyula a hátizsákot.
Hanem, azt mondta Matula bácsi, hogy itt van olyan olaj.
Miféle olaj?
Ami égésre jó.
Az öreg asszony összehúzta a szemét.
Vesd le az inget.
Atya Isten!
Csapta össze a kezét.
Hogy anya vajarázza ki a nadrágjából ezt a vén tekergőt? Hát nem tudott szólni.
Nem volt ott Nancsi néni, én meg levetettem az inget.
Hát több eszed lehetett volna neked is. Hozom, valódi liliomolaj.
Gyula úgy érezte, hogy a tűzhely kíméletlenül süti a hátát, s ugyanakkor a mellét is, ezért kicsit az ajtó felé húzódott.
Hová mégy?
Érkezett meg Nancsi néni az üveggel.
Süt ez a sparherd.
Szerencsétlen, hiszen nincs is befűtve.
Először a hátad.
Ugrott meg tutajos.
Ne nyomja, Nancsi néni!
Alig értem hozzád. Akkor ugráltál volna, amikor levetetted az inget. Megállj, vén tökéletlen, rád adom a tisztát.
Mondom, hogy Matula bácsi nem volt ott. Jó lesz már, Nancsi néni.
Bízd csak rám, ez csodaszer. Egy óra múlva már alig érzed.
Sajnos ez a jóslat nem vált be. Egy óra múlva tutajosunk félig sült hajótöröttnek érezte magát, akit rövidesen úgy is elfogyasztanak a kannibálok. Gyulánk mereven ült egy hatalmas karosszékben, melyet Nancsi néni öreg lepedővel takart le.
Ezt összeolajozhatod. Éget még? Nem sokára alább hagy.
Mit ennél?
Gyula csak legyintett, hogy nem kíván enni, de aztán mégis azt mondta, hogy olyan halászlevet ettek a beregben, s az elismerést egy sokat mondó mozdulattal fejezte be, ami azt akarta jelenteni, hogy olyan halászlevet csak az istenek esznek az Olümposzon, vasár és ünnepnapokon.
Ettél te már az én halpaprikásomból?
Kérdezte az öregasszony keserű megvetéssel a Matula-féle halpaprikást illetőleg, és mérgesen nézett Gyula lángoló és olajtól fényes vállaira.
Ettél?
Nem,
szeppent meg a félig sült ifjú, aki elhatározta, hogy ebben a rövid földi életben, lehet, hogy a reggelt meg sem éri, Nancsi néni előtt még az édesanyja főztjét sem dicséri meg.
Nem ettem, Nancsi néni. Gondolom, hogy az jobb lehet. Piri mama is mondta.
Meg kell jegyeznünk, hogy tutajosunk, Piri mama törékeny vállán akart kimászni ebből a léből, és határozottan, ám bár jó indulattal hazudott. Piri mama ugyanis azt mondta, hogy
jól főz ez a Nancsi, azt nem lehet mondani, hogy nem főz jól, de agyon zsíroz és agyon fűszerez mindent, aminek savanykásnak kellene lenni, az olyan savanyú, hogy a kecske elmekegné magát tőle, aminek édesnek az olyan édes, hogy összeragad az ember szája. Na és az a halászlé, mutatós volt, az igaz, de akár a parázs tüzet lehel tőle az ember, holott Rézi néni szakácskönyve világosan édes, nemes kalocsai paprikát ír elő.
Ezt mondta Piri mama, de Nancsi nem tudhatta a tutajos ármányos gondolatait, és megnyugodott. Körüljárta még egyszer a tüzes trónon ülő ifjút, és magára hagyta.
Olvasgassál, holnapra elfelejted az egészet.
Tutajosunk azonban egyáltalán nem nyugodott meg. Az olaj ugyan segített valamit, de az égés dacára is néha enyhe borzongást érzett, ami kezdődő láznak volt a jele. Ifjú barátunk tehát fázva égett, és ez a bonyolult testi állapot mélyen elkeserítette. Mozdulni alig mert, úgy érezte, bőre darabokra szakad, s olyan érzékeny, hogy ordítani tudott volna, ha csak meghallotta egy légy zümmögését, amint kíváncsian közeledett a kellemes olajszagra. Később azonban, mintha gondolatai meguntak volna lángoló bőrével foglalkozni, ismét eszébe jutott az elmúlt nap. És voltak percek, amikor mintha teljesen kiszállt volna hosszúra nőtt porhüvelyéből egészen megfeledkezett érzékeny testi állapotáról. A szoba enyhén le volt sötétítve, s a délután végét járó napsugarai elnyilasztak tutajos felett, s egy-egy arcot megvilágítottak valamely csoportképen a falon, vagy egy csizmát, amelyet a porcelán huszár viselt a szekrény tetején. Gyulát ezek nem érdekelték. Gyula e pillanatban a Balaton partján izgult, mert Matula verekedett a hallal, és tutajosunk élénk fantáziájának nem kellett tartani attól, hogy kengyel hangja visszarántja az olajos valóságba. Folytassa, Ladó!
Júj!
Ütötte égett könyökét a szék karjába, s erről Bütyök jutott eszébe, aki enyhén megszokta lökni.
Alszol, téged szólít!
Bütyök talán már meg is kapta a levelét. Biztosan örül neki. Hát még hogy örülne, ha a mai napot leírná? Talán kételkedne is a vadpontyban. Gyula irodalmi hajlamai fellángoltak, és ebben nem kis része volt kengyel megnyugtató távollétének. Óvatosan berendezkedett, és elkezdett írni. Kedves Bütyköm! Itt ülök ebben a kis szobában, és már megint írok, mert leégtem, és Nancsi néni bekent liliomolajjal. Nagyon jó szaga van, ez Nancsi néni találmánya. Hajnalban indultunk Matula bácsival, aki ellenőr a beregben. Mindenhez ért. Szóval csőz. Gyönyörű volt minden. A sás összevágta a vádlim, de a szandál nem idevaló. Ha jössz, hozzál gumicsizmát, nem baj, ha rongyos. És otthon felejtettem a szúnyogolajat és a napolajat is. Aztán fogtam 7 keszeget, és Matula bácsi fogott egy óriási pontyot, ami majdnem 3 kilós volt. Ezt is tulajdonképpen én fogtam meg, de aztán átadtam a nyelet, mert Matula bácsi kérte. Ez igaz is, gondolta tutajos, aki vitézül verekedett nekilóduló fantáziájával. Bütyök, muszáj, hogy elgyere! Aztán halászlétettünk. Matula bácsi kutyájának Csikasz a neve, a kunyhó is gyönyörű. Szelemenek tartják, és Csikasz őrzi éjjel-nappal. Ha azt mondod neki, ott maradsz, ott is marad. A halból Csikasz is kapott, meg csontot is. Aztán láttam kanalas gémet meg bíbiceket, amik csalogatják az embert, hogy ne bántsa a tojásokat. A marhát nem csalogatják, mert a marha nem bántja a tojást. Szürke gémet is láttam, csak az a baj, hogy levettem az inget, aztán megégtem, és most be vagyok olajozva liliomolajjal. Bütyök, ha itt leszel, Nancsi néninek nem szabad mondani, hogy valahol már ettél jót életedben, mert rögtön haragszik. Nem értem miért, de rögtön. Megnézte már a doktor a mamád lábát? István bácsi írt apámnak, hogy nézze meg a doktor. István bácsit alig látom, mert aratnak meg, csépelnek is, de én oda nem megyek. Bütyök, írj! Mamád kezét csókolom, ha ő megy a fürdőre, te itt szállsz le. Írj! Hűséges barátod, tutajos. Utóirat. A papír a kezemtől olajos. Itt minden olajos. Gyula megelégedetten dőlt hátra, és olyat ordított, hogy az olajszag irányában érdeklődő legyek ilyetten repültek az ablaknak. Szóltál, Gyuluskám? Nyitott be Nancsi néni, aki kicsit gyengén hallott. Mintha szóltál volna, ugye finom ez az olaj? Mire Gyula csak intett, s olyan mereven ült, mint egy fáraó szobor, csak kicsit rövidebb ideje. Nem feküdnél le? Gyulának már a lefekvés gondolatára is égnek állt a haja.
Inkább olvasgatok, Nancsi néni, hiszen még nappal van.
Csak úgy gondoltam. Meg is vetem az ágyad, és ócskább ágy nem ütadok, mert az olajat nem lehet kimosni. Estére megint bekenlek.
Tutajos keservesen gondolt az estére. Fázom, mondta meg gondolatlanul, de meg is bánta, mert Nancsi néni nem szólt semmit, hanem egy könnyű takarót borított Gyula lángoló hátára.
Ennek nem árt.
Bődült fel újra az ifjú.
Most már örülj, hagyd rajta, és ne ordíts, akkor ordítottál volna, amikor levetetted az inget. Miért nem volt ott az a vén tekergő? Azt mondd meg, miért nem volt ott?
Dolga volt,
mondta tutajos mérgesen, de moccanni sem mert a takarósátra alatt.
Dolga? Nem dolgozott egész életében. Talán aludt valamelyik bokor alatt.
A sásszedőket ellenőrizte.
Erre már nem szólt Nancsi néni, de a párnákra olyanokat csapott, mintha Matula tartózkodott volna bennük. Nehezen alkonyodott, és a szoba árnyai gondolatokat hoztak és vittek. A bútorok valahogy élőbbek lettek, és Gyula nagyszüleire gondolt, akik ezek között a bútorok között egy életet éltek le, aztán elmentek. A kis asztalon éles karcolás látszott. Vajon ki karcolta? Megcsúszott a kés, vagy végighúztak rajta valami tárgyat, amiből kiállt a szög. És itt van ez az öreg ágy. Talán haldoklott benne valaki, reménytelenül, egyedül és másnapok nélkül, aztán lehunta a szemét, és semmivé váltak életének naptárlapjai. De maga az öreg ház is olyan csendes volt, mint egy végtelen árnyékos alkonyat, amelyből nem lesz est, és nem lesz hajnal már többet soha. A takaró alatt meleg volt, de most nem volt kellemetlen ez a meleg, amelyet a növekvő láz enyhített, és tompán összekeverte a gondolatokkal. Nem sokáig volt Gyula mesztelenül a napon, talán egy jó óráig mindössze, de ez elég volt, hogy érintetlen bőrét valósággal megégesse, amit a horgászat izgalmában nem érzett. De most már mindegy, majd az olaj helyrehoz mindent, és holnap utánra megnyugszik ez az égés is. De miért borzong néha? Talán meg is hűlt. Gyula ezen elgondolkodott, de nem talált az elmúlt napban egyetlen percet, amelyben meghűlhetett volna. De hát, ha nem is gyógyul meg holnap utánra. Ekkor még Gyula nem tudta, de homályosan érezte, hogy mire célzott Matula, és holnap mivel lesz elfoglalva. Elálmosodott, óvatosan hátradőlt és lehunta a szemét egy pillanatra. Ez a pillanat azonban úgy látszik hosszabb ideig tarthatott, mert arra ébredt fel, hogy a szobában teljes sötétség van, s a másik szobából beszéd hallatszik át.
Le kell fektetni,
hallatszott István bácsi hangja.
Nem ülhet egész éjjel.
Nem hiszem, hogy tudna aludni, csúnyán le van égve, ám bár bekentem liliomolajjal. Ez a vén Matula...
Ancsi néni, adja Matulát békén.
De hát...
Semmi de hát. Ha nagyon haragszik rá, menjen hozzá férjhez. A gyerek pedig aludni fog, mint a krumpli decemberben.
Még egy kis zörgés hallatszott, fiók húzogatás, utána a súlyos léptek elindultak Gyula ajtaja felé, aki erre lehunta a szemét.
Ébredj, atyám fia! Hallom, megpörkölődtél.
Jó estét, István bácsi.
Nekem jó, ha neked jó.
Haragszik István bácsi?
Én, fiam. Miért? Van egy közmondás, amely szerint minden szamára maga bőrét viszi a vásárra. Ezen kívül a saját bőröddel azt csinálsz, amit akarsz.
Olyan szép volt, István bácsi. Megfeledkeztem a napról. Fogtam 7 keszeget, és fogtunk egy nagy nyurgapontyot is. Matula bácsi megcsinálta a kis bográcsban. Erős volt, de nagyon jó.
Az biztos, hogy asszony olyan halászlét nem főz, de ezt nem mond Nancsi néninek.
Dehogy mondom, nevetett Gyula, és a jókedv fellobbanó pillanatában István bácsi 2 szemorvosságot tartott eléje.
Vedd be, ettől elmúlik.
És vizet töltött. Gyulának mukkanni sem volt ideje, már lenyelte az orvosságot, amiért otthon pirimamának 1/2 óráig kellett könyörögni.
Mi ez?
Strichnin. Egészen kevés ciánkálival. Egyébként semmi között hozzá. Én adom, és te beveszed. Kész. Na, feküdj le.
István bácsi,
gyerünk, csak aztán nem mocorogj az ágyban. Ez a büntetés, hogy megfeledkeztél a napról.
Gyula lassan, de férfiasan állva a fájdalmakat, lefeküdt.
Na látod, csak akarni kell.
István bácsi, mi lesz holnap?
Holnap, fiam, szerda. Ulrik napja. A napkél 3:52 lenyugszik 19:44. Az előbb néztem meg a természettudományos kalendáriumban.
Nem úgy értettem. Matula bácsi azt mondta, holnap nem jön értem, mert el leszek foglalva.
Persze, hogy el leszel. Ülsz, mint egy faszent, vigyázol a bőrödre, ordítasz, amikor Nancsi néni újra beken, és megjegyzed magadnak, hogy a beregben, ha nem vigyázol magadra, hát nem vigyáz rád senki. Itt az ivóvíz. Szervusz. Ha kell valami, ordíts nyugodtan, én úgysem ébredek fel.
Hát, ez bizony nem úgy hangzott, mint ahogy pirimama szokott elbúcsúzni, és tutajosunk azon gondolkozott, hogy meg kellene sértődnie, de ez valahogy nem sikerült. Olyan lazán foszlányos lett minden gondolata, hogy amint hozzányúlt, semmivé vált, és István bácsi horkolása is úgy hallatszott a szomszédszobából, mint egy távoli repülőgép zúgása elmenőben.